Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háború ellenes gyűlésen Győrben. Orbán Viktor arról beszélt, egészen a legutóbbi időkig azt gondolta, hogy Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a migráció. Most emellé belépett a háború, tehát ma két Magyarországot a létezésében fenyegető dolog történik Európában. A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, szögezte le. A győri háború ellenes digitális polgári körök gyűlésen megint bebizonyosodott, hogy a jobb oldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában, a bal oldal viszont globalista víziót Brüsszelhez való igazodási kényszerrel, közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Szántó Miklós azt írta, a háború ellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt. Lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába, vélekedett. Szántó Miklós közölte, Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk külön véleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország pedig ezt az utat járja, húzta alá. A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól, hangsúlyozta a Fidesz országos kampányfőnöke Budapesten a Fidelitas 22. kongresszusán elmondott beszédében. Orbán Balázs miután átadta a kongresszusnak a szombaton Győrben a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, elmondta. A magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése. A jelenlegi nemzeti oldalon belül az első rendszerváltóké volt a Fidesz alapítóié. A második a 35 és 50 év közöttieké, akik alatt az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett. A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia és megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét. Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. Legyen szó tanulásról, turizmusról, vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető közölte, a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet Matthias Dömpfernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott szombaton. Beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projekté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere. Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni, mondta az interjúban Orbán Viktor. Úgy vélte, Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette, Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része. Végül az időjárásról. Hétfőn összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet a nap. Sokfelé várható eső, zápor elsősorban délen, délnyugaton, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten, délen még 15-20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
A digitális eszközök elterjedésével egyre inkább háttérbe szorultak azok a tevékenységek, melyek ezekkel kiválthatóak, felcserélhetőek lettek. Ilyen például az élőszavas mesélés is, amit azonban nem érdemes háttérbe szorítani. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek nem győzik hangsúlyozni, milyen pozitív hatással van a gyerekek fejlődésére testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Emellett egy fontos kapcsolódást is biztosít a szülő és a gyermek között, megteremtve ezzel a rohanó világban egy olyan időszakot, amikor igazán egymásra figyelhetnek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Nagyné Farkas Anita, alkotófejlesztő, mese szakpedagógus, tanító, tanár, könyvtáros, aki néhány évvel ezelőtt azt érezte, dolga van a mesékkel, hiszen, ha lehet így fogalmazni, akkoriban vélhetően az életét mentették meg. Azóta igyekszik minél több mese foglalkozást tartani kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Vagy ahogy a mesék bármilyen életkorban segítenek, és a történetek átsegíthetik a gyerekeket is egy-egy nehezebb időszakon. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nemrégiben jelölték díjra, aminek keretében elismerik azokat a pedagógusokat vagy szakembereket, akik a meseterápiával is foglalkoznak. Mi volt ez az elismerés?
Bojzát Mária hirdetett meg egy pályázatot, aminek keretében az év mesélő pedagógusa, könyvtárosa díjat lehetett elnyerni, és engem a főnököm, az általános iskolánknak a főigazgatóasszonya jelölte erre a díjra, és közönségszavazással lehetett szavazni a Facebook oldalon keresztül, és nagyon jó volt visszajelzést kapni a többiekről, akik így ismerik a munkámat, hogy szavaztak rám, és hogy nagyon szurkolnak. Ennek az eredménye holnap derül majd ki Budapesten.
Hogyan került kapcsolatba a mesékkel? Mert annyira fontosnak tartják a mai világban azt, hogy ne csak a digitalizációt vigyük bele a gyerekek világába, de hogy nem csak a gyerekeknek fontos egyébként a mese. Hogyan jött önnek az életébe?
Az én életemben igazándiból 2018-ban volt nagy hatása a meséknek. 2011-ben elveszítettem az édesapámat, és hát utána jártam, hogy a fel nem dolgozott gyász a tüdőt támadja meg. Nekem fizikai tüneteim is voltak a fel nem dolgozott gyász folyamatomnak, ugyanis a tüdőmben találtak nyirokcsomó duzzanatot, nem tudták, hogy ez szarkoidózis, vagy pedig tüdődaganat. Emiatt többször kellett kontrollvizsgálatokra járnom, tüdőtükrözésen voltam, és ugye ellenőrzésekre, már úgy volt, hogy műtenek is. Amikor egy könyvtárosként egy konferencián találkoztam Boldizsár Ildikóval, és láttam, hogy Egerben a 2018-ban meghirdetésre kerül az alkotófejlesztő szakpedagógusi képzés, és én oda hívást éreztem, hogy elmenjek. Az egyik ilyen órán, kurzuson pedig az volt a feladat, hogy a kedvenc mesénket vigyük el. Én a sómesét választottam, és feladatként azt kaptuk, hogy hozzunk egy kedvenc meseszereplőt a meséből. Elsőként én az öreg királyt választottam a mesémből, később pedig a királyfit, és akkor elindult bennem valamilyen folyamat, hiszen sikerült a meséknek a történeti gyökereihez kapcsolódnom. És ugye ezt így kiírtam magamban egy dolgozatként, ezeket az érzéseket, ezeket a dolgokat, amik dolgoztak ott bennem. És hát februárban, amikor kontrollvizsgálatra mentem, akkor kiderült, hogy eltűnt a tüdőmről ez a dolog, amit már műteni szerettek volna.
És ez volt az a pont, amikor azt érezte, hogy önnek a mesékkel dolga van későbbiekben is?
Igen, mivel egy csodát éltem meg ezáltal, így azt saját magamon átéltem, hogy a meséknek óriási ereje van, és preventív jelleggel minden egyes foglalkozásomon, amit a gyerekekkel végzek, akár óráimon, biológia vagy matematika órákon, vagy pedig, hogyha mesefoglalkozást tartok, akkor ezeket preventív jelleggel szeretném továbbadni.
Mire jó a mese? Tehát mit tesz az emberrel, a gyerekekkel az, hogy ők a mesék által bizonyos történeteket átélhetnek?
A meséknek rendkívül fontos szerepe van, nagyon fontos szerepet tölt be a gyermekeknek a fejlődésében, mert pusztán azon, hogy szórakoztat, még kognitív, érzelmi és szociális készségeket is fejleszt, mert a mese a gyermeki léleknek a tápláléka. És a történeteknek a szimbolikus nyelvén keresztül a gyerekek egyfajta biztonságos környezetben megismerkedhetnek a világnak a működésével, a társadalmi normákkal, a jó és a rossznak a fogalmával, valamint a különféle emberi érzelmekkel. Fejleszti a nyelvi és kommunikációs készségeiket, hiszen gazdagítja a szókincsüket, aztán az élőszavas mesehallgatás során a gyermekeknek maguknak kell lefordítaniuk azokat a szavakat képekre, egy belső képalkotással, ami fejleszti a fantáziájukat, a kreatív gondolkodásukat, ellentétben ugye a készen kapott digitális tartalmakkal. Az érzelmi intelligencia tekintetében a mesék szereplőinek az érzéseivel és gondolataival azonosulva, tehát hogy átélik ezeket, megtanulják felismerni, megnevezni és természetesen szabályozni is a saját és a mások érzelmeit, és ezáltal fejlődik az empátiájuk. Aztán a mesékben a hősök ugye különböző akadályokban ütköznek, amelyeket le kell győzniük. Ez a folyamat pedig megmutatja a gyerekeknek azt, hogy a nehézségek azok megoldhatóak, és hogy inspirációt adnak nekik a saját életükben felmerülő problémáiknak a kezeléséhez is. És ugye mivel a mesék jó és rossz küzdelmeken keresztül erkölcsi tanulságokat is adnak át, ezért értékeket is közvetítenek, amelyeket a gyermekek személyiségfejlődésének úgy gondolom, hogy sorok kövei.
Mikortól meddig érdemes olvasni mesét másoknak, magunknak?
A meseolvasás szerintem már a magzati korban el lehet kezdeni, amikor az anya és az apa hangja megnyugtató hatással van a magzatra. Nagyon fontos, amit említettem, ugye a kapcsolódás ebben a történetben, nullától három éves korig, ebben a korszakban inkább ilyen rövidebb rímekkel szedett mondókák, altatódalok, vagy egyszerű, a gyermekeknek a mindennapjairól szóló kis történeteket érdemes szerintem mesélni, amelyek főként az érzelmi biztonságot erősítik nekik. Később már így óvodás korban lehetnek hosszabb történetek, olyanok, amelyekben sokszor ismétlődnek bizonyos elemek vagy tartalmak, ilyenek a formulamesék, láncmesék, de nagyon szeretik a gyerekek az állatmeséket, mert ezekben a történetekben tudnak a szereplőkkel jól azonosulni, és ekkor fejlődik igazán a szimbolikus gondolkodásuk. Iskoláskorban már inkább ettől még hosszabb történeteket ajánlanék, amik akár különböző fejezetekre osztott történetek, de nagyon jók ilyenkor a varázsmesék, mert ebben a korban inkább ilyen valósághűbb, vagy kifejezetten egy-egy problémára fókuszáló történetek jöhetnek szóba. Boldizsár Ildikó nekem azt tanította, hogy minden élethelyzetnek megvan a saját mesebeli párja.
Ezt már említettük korábban is, és itt is elhangzott, hogy bizonyos problémákra vannak nagyon jó történetek. Említenénk egy párat ezekből?
Hát mielőtt említenék néhány mesét vagy mesekönyvet, nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy önmagában a mese az nem gyógyít, a gyógyulási folyamatot a mesékkel való kapcsolódás segíti elő. A mesék erejének a titka a mesék történeti gyökereiben rejlik. A népmesék azok, amelyek egységes és egylényegű világképek, amelyeknek az elemei ugyanazt a tudást hordozzák mindig, már ősidők óta. A mesékben benne van a rend elvesztésének és az újra megtalálásának a forgatókönyve. Minden népmesét nyugodt szívvel ajánlok, nem csak a magyar népmeséket, hanem más népek meséjét is. Műmesék közül is nagyon jók vannak, a mostani korban szoktak úgy keresni meséket, hogy mondjuk például testvérféltékenységre. Berg Juditnak a hiszti mesék, azok nagyon segítik a testvérféltékenység és a düh kezelését szerintem. Aztán nagyon sok érzelmi intelligenciát fejlesztő meséje van Kádár Anna Máriának például, és nagyon jó szerintem.
Mit tapasztal munkája során, mennyire ívódik bele a gyerekek életébe a digitalizáció, hogy ők mondjuk már a képpel együtt látják a mesét, ha egyáltalán mesét néznek, és nem a telefon előtt ragadnak le. Mennyire van most pozíciója az olvasott mesének?
Szerintem a mostani digitális világban még inkább felértékelődhetne az olvasott mese szerepe, pontosan a személyes kapcsolódás és a mélyebb belső képalkotásnak a lehetősége miatt, hiszen ebben a korban, ebben a digitális korban a gyermekek készen kapják meg ezeket a vizuális ingereket, ezért én úgy gondolom, hogy a hagyományos élőszavas mesemondásnak nagyon-nagyon-nagyon jelentősége van, mert nem csak a hallott vagy olvasott mese az, amelyek a személyes kapcsolódásnak a intim pillanatát nyújtja, szerintem akár szülő és gyermek, vagy pedagógus és tanítvány között jön létre, hanem érzelmi biztonságot is teremt, és ez nagyon fontos szerintem a mai világban. Emellett úgy gondolom, hogy a képernyőnek a bámulása helyett a gyermekeknek az aktív befogadóra kényszerülése az a saját elméjében is megteremti a történeteknek a világát, ami elengedhetetlenül fontos a képzelőerőnek a működéséhez. Mert a digitális eszközökben a nagyon gyors az információáramlás, és az nem mindig teszi lehetővé, hogy ez a megszerzett tudás egy belsővé váljon, és kezdjen el dolgozni ott odabent. Szemben ugye azzal, hogyha élőszóban hallják a gyermekek a mesélést, akkor az sokkal elmélyültebb folyamat.
Munkája során hogyan tudja beépíteni a mesék világát egy-egy pedagógiai foglalkozásba?
Például az óráimon, a tanóráimon, amikor tudom, hogy az osztályban dolgozik valamilyen probléma, és akkor ahhoz viszek be egy adott mesét.
Milyen korú gyerekekről van szó?
Jelenleg másodikosokkal dolgozom, illetve 7.-8. osztályosokkal az általános iskolában. Mert a pedagógiában én a meséket preventív eszközként használom, nem pedig terápiás céllal. A narratív pedagógia keretében a személyes történetek és a mesék segítik a gyerekeket a világnak a megértésében és a beillesztésében, és a mesének a nyelvezete, a felépítése, ez a struktúrált szerkezete egyfajta keretet ad nekik a tanuláshoz. Ezáltal fejleszti nem csak a szövegértékűséget és anyanyelvi készségüket, hanem úgy gondolom, hogy segít nekik érthetően befogadni szimbolikus nyelven és szinten azokat az elvontabb fogalmakat is például, amiket másképpen nem tudnánk megtanítani mi, mint pedagógusok.
Mit tapasztal, hogy a gyerekek mennyire ismerik a meséket? Mit hoznak otthonról akár? Tehát mesélnek a mai gyerekeknek? Ez gyakorta előfordul?
Van olyan gyerkőc, akinek rendszeresen mesélnek, igen, de a többségnek nem szerintem, és nagyon-nagyon alap népmesékkel sincsenek tisztában, tehát nem nagyon ismerik ezeket a klasszikus népmeséket, hogy úgy mondjam.
Az pedig, hogy az olvasott mesét hallják a gyerekek, azon túl, hogy nyilván a kapcsolódás megvan, mennyire teszi őket magabiztosabbá?
Hogy hallják ezeket a történeteket, én azt tapasztaltam, volt egy ilyen sorozatos mesefoglalkozásom, amikor a szakdolgozatot írtam tanítószakosként, ott az érzelmi intelligencia fejlesztést tettem fókuszba, és ott 4 mesefoglalkozáson keresztül az advent 4 hetén különböző mesékkel dolgoztunk, és hogy a gyerekek nagyon jól kapcsolódtak, és sokkal jobb volt, biztonságos környezetben kapták át a meséket, sokkal jobb volt a egymással való kommunikációjuk is, empatikusabbak voltak egymással, türelmesebbek, odafigyeltek, felismerték egymás érzéseit, meg tudták fogalmazni a sajátjukat. Tehát nekem az nagyon hasznos volt.
Csak olvasott mesét alkalmaz, vagy vannak kitalált történetek is?
A népmeséket legfőképpen élőszavas mesemondásban jó, szerintem, hogyha hallgatják a gyerekek, de nagyon sok olyan műmese van, ami szerintem ugyanúgy használható.
Egy-egy élethelyzetre mondtuk, hogy nagyon jók, de hogyan lehet preventív jelleggel használni?
Megelőzésként, hogy ezekben a mesékben lévő kódok és ismeretek azok, amik szerintem hasznosulnak a gyerekeknél. Tehát én így gondolom, hogy ez később előjön az adott élethelyzetbe, és tudják azt a tudást felhasználni későbbiek során, amit abból tapasztalnak. Mint például, ahogy említettem, hogy a hős elindul egy úton, különböző nehézségekkel küzd meg, arra van egy forgatókönyv, és az alapján azt, hogyha a gyerekek hallják és figyelmesen feldolgozzák egy ilyen alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozás alatt, akkor sokkal jobban kapcsolódnak hozzá ehhez a történethez, és az előlepszik, és később azt elő tudják hívni.
Említette, hogy másodikos korosztályjal és 7.-8. osztályos korosztályjal foglalkozik. Nekik mi a jelenlegi problémájuk? Mi ez a probléma, amit szeretett volna a mesék által akár megoldani, vagy segíteni a megoldásban őket?
Hát előkerülnek szorongásos helyzetek, például mikor első osztályosok voltak a másodikosaim, akkor hogy előfordulhat olyan, hogy az iskola, óvodából iskolába való átmenet megsegítése, aztán testvérféltékenység, hogyha kis testvér születik például. Kamaszoknál szintén ugyanez a 8. osztályban szorongás, amikor középiskolába készülnek, előtte állnak a felvételi előtt, akkor ilyen bátorító, szorongásoldó, félelemcsökkentő meséket szoktam előhívni.
Mire lehet jó még a mese? Akár a pedagógiában, akár az élet egyéb területén felnőtteknek például. Érdemes lehet még ezzel foglalkozni?
Természetesen, úgy tartom, hogy 0-100 éves korig, tehát hogy azt egy tévhit, hogy csak a gyerekeknek szól a mese, mivel ugye beszéltünk arról, hogy lélekfrissítő is, tehát a felnőtteknek szerintem ugyanúgy szüksége van erre a történetre, történetek hallgatására, mert régebben felnőtteknek szóltak a mesék.
Milyen tippet tudna adni a szülőknek, akik talán nem olvasnak eleget, vagy nem is olvasnak mesét egyáltalán a gyereknek, de hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy segítsék a gyereket, hogy mivel kezdjék, vagy hogyan tegyék bele a napi ritmusba?
Én úgy gondolom, hogy rituáléként lehetne például este, amikor a család összegyűlik, és túl vannak a vacsorán, és beszélgetés indul, hogy akár saját történeteknek a mesélése, és amikor a gyerekek hazamennek óvodából, iskolából, az is nagyon fontos, mert már eleve egy kapcsolatot teremt, és egy biztonságérzet alakul ki a szülő és a gyermek között, és akkor utána lefekvés előtt lehet nyúlni egy népmesés kötethez, és akkor úgy sorba lehet haladni, mert én úgy tartom, hogy bármi legyen gazdagít.
Hova tudnak jönni foglalkozásra? Milyen foglalkozások elérhetőek itt Felső-Tárkányban a mesével kapcsolatban?
Felső-Tárkányban én most szeptembertől havi egy alkalommal járok az óvodásokhoz mesefoglalkozást tartani, alkotófejlesztő mesefoglalkozást, illetve minden nyáron most már 5. éve kolléganőmmel, Várhelyi Viktóriával, aki művészetterapeuta, egy hetes tábort tartunk. Először még csak kamaszoknak hirdettük meg, ilyen napközis jellegű tábort, 5 naposat, azt a Facebook oldalon szoktuk meghirdetni, és jelentkezés alapján jöhetnek. Most már alsó és felső tagozatosokat külön választva fogadjuk.
Ha már a kamaszok szóba kerültek egy pár alkalommal, mennyire lehet őket a mesékkel jól megragadni? Ez egy nagyon szenzitív időszak.
Mesék helyett történeteket mondunk nekik, tehát úgy tartjuk, hogy történetmondásra jönnek, élőszavas történetmesélésre, és ahhoz szoktunk nekik művészetterápiás foglalkozást tartani, illetve erdőfürdős gyakorlatokat, és én úgy tapasztalom, hogy visszajönnek, hiszen vannak olyan tagjaink, akik ősmerengők, és már 4 éven keresztül minden évben itt voltak a táborunkban. Tehát nagyon érdekli őket, nagyon megfogja őket, nagyon összetartóak, jól megnyílnak. Az elején még egy kicsit zárkozottabbak, de az 5. nap végére teljesen kinyílnak.
És erre meddig és mikor lehet jelentkezni?
Tavasszal szoktuk meghirdetni, és általában 12 fővel szoktunk dolgozni egy héten, úgyhogy így érkezési sorrendben fogadjuk a résztvevőket, a jelentkezőket.
Arra gondoltak esetleg, hogy felnőtteknek is érdemes lehet valami hasonlót kialakítani?
Igen, terve van véve, szeretnénk workshop jelleggel hétvégi foglalkozásként meghirdetni ehhez hasonlót.
A nagymama arra való. vál, mert valaki későn jött haza, és a mosógép se jár. És ráadásul az is baj, hogy rendetlen a szobád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a meseterápiáról, a mesék, történetek erejéről, fejlesztő hatásairól beszélgettünk Nagyné Farkas Anita, alkotófejlesztő meseszakpedagógussal. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismerhetik dr. Bohács Krisztinát, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjét, oktatáskutatót, akivel hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Rengeteg kutatás szól az emberi agy működéséről. Sok mindent tudunk már, de nagyon sok kérdőjel van, én azt gondolom. Mai vendégemmel erről beszélgetünk többek között, illetve a kognitív képességeinkről, azok fejlesztéséről, az IQ-ról, intelligenciáról, úgyhogy sok-sok mindenről szó lesz itt. Én nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégemet.
Üdvözlöm nagy szeretettel, Anita, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Nos, a GEM Tanulási Központot a férjével közösen hozták létre itt Magyarországon, és ma már Európában több központtal is működnek. De emögött én úgy tudom, hogy egy személyes történet áll. Kérem, hogy meséljen erről egy picit. Mit lehet tudni ennek a hátteréről?
Hát talán ez a legnehezebb kérdés, mert magam sem gondoltam, amikor elkezdtük ezt a munkát a Marci fiammal, hogy majd most, 20-22 évvel később itt fogunk ülni és beszélgetni. Mint minden szülő, azt gondolom, én is így indultam, és a férjem is. Kaptunk egy kisbabát, akinél festeni sem lehet szebbet, gyönyörű kis piros ajakkal, kékes-zöld szemekkel, tehát egy nagyon édes kis lényt. Akinél a legelső feltűnő jegyek azok voltak, hogy nagyon nyugtalan csecsemő volt. És nem nagyon tudott jól táplálkozni, szopni, és egy pici hipotónia volt jelen. Mi akkor már azért vittük őt neurológushoz, de mindenki azt mondta, hogy csak képzelődünk, meg hát nem volt még gyermekünk, és hogy az égvilágon semmi probléma nincsen ezzel a babával. Hát igen, de aztán amikor már úgy 4 éves kor körül még mindig a beszéd fejlődésében tapasztaltunk elakadásokat, nem arról volt szó, hogy ő nem beszélt, de inkább csak szavakat mondott, és a mondatoknak a fűzése az nagyon nehézkesnek bizonyult. És hát ekkor azért én már kezdtem egyébként, nem azt mondom, hogy rosszakat álmodni, de valahogy az emberi tudat és az anyai szív azért ezeket a dolgokat jelzi. És sose felejtem el, mindig azt álmodtam az ébredés előtti pillanatokban, hogy egy film az életem, és hogy ez velem nem történhet meg, hogy valami baj van a gyermekemmel. És valami nagyon nagy baj. És ezek a film kockák peregtek előttem fekete-fehérben, és nem tudtam ezeket az álmokat hová tenni. És hát tulajdonképpen ez így húzódott, mindenki eleinte ezt csak egy kis beszédfejlődési nehézségnek gondolta, mert hát akárhová is vittük a Marcit hazánkban, mindenki azt mondta, hogy hát egy picikét késik, de hát annyira helyes házaspárról van szó, a gyermek meg olyan gyönyörű, nincsen ő neki semmi baja. Na és akkor kerültünk ki Izraelbe. Én nyilván hasonló szülőkhöz kapcsolódva, hát láttam, hogy nagyon sokan azért tagadják a gyermeküknek a nehézségeit, és hát nyilván az emberi tudat nem tudja elhordozni, tolja ki a perifériára, tehát biztos nincs semmi, de azért éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. És ekkor én ezt a tehetetlenséget és ezt a iszonyatos félelmet én munkába folytottam. Én ekkoriban cikkeket írtam, újságíróként is tevékenykedtem, egyetemeken tanítottam, és hát próbáltam bele folytani ezt a nyugtalanságot a cikkekbe. És ekkor kaptam egy izraeli ösztöndíjat, a izraeli nagykövetségen keresztül a Masav vendégei lehettünk, 2-3 kollégámmal együtt Magyarországról, és hát akkor ott a második intifáda idejéről beszélünk. 2 héttel előtte a Maxim éttermet felrobbantották Haifában, és az én ösztöndíjam pont Haifára szólt. És ennek ellenére, hogy ilyen szörnyűséges hírek voltak, én vállaltam az utazást, és így kezdődött ez az egész. Ott találkoztam terrorcselekményeket túlélő izraeliekkel, és ekkor ott volt egy különös hölgy, úgy hívják, hogy Sharon Evans, és hát az ő nagylányába hajtott bele egy palesztin buszsofőr, aki egy táncos leányka volt, klasszikus táncot tanult 18 évesen. No, és hát ő elmesélte, hogy a gyermeke hogyan maradt meg, és hosszú-hosszú műtéteken keresztül, de hogyan próbált neki újra életet adni. És akkor bennem valami megnyílt, és amiről én nem mertem itthon beszélni, egy teljesen idegen nőhöz, egy másik anyához oda mentem, és hát akkor ott elsírtam magamat, hogy valami nagyon nagy baj van, de nem tudom, hogy mi, és senki nem tud erre válaszolni. És hát ő akkor, bár nagyon nyitottan fogadott, de azt gondolom, hogy nagyon bölcs volt, nyilván átölelt, de azt mondta, hogy most ne haragudj, úgy viselkedsz, mint egy ostoba nő. Ez a fajta megszidás nagyon-nagyon hatott rám, és ő azt mondta, hogy Kriszi, ha valaki a hazájában nem talál megoldást, akkor külföldre kell menni, és a lehető legjobb szakemberekkel kell együtt dolgozni. És ő nem csak a szavak embere volt, mint azóta hát sok izraeli barátom, hanem a tetteké. És ugyan én hazajöttem akkor az ösztöndíj befejeztével, de 2 hét múlva egy teljesen ingyenes lakás várt, nem lakott éppen akkor benne senki, és le volt egyeztetve 1-2 időpont világhírű specialistákhoz Izraelbe, és hát így indult ez a kognitív mozgalom, aminek a részesei vagyunk ma már. Ekkor Feuerstein, professzor Ruben Feuerstein fogadott, és hát akkor itt kerültünk eleinte kliensi viszonyba, de ez talán egy 3 hétig tartott, és akkor innen hát úgy, hogy én éjjel tanultam angolul az ő terápiás rendszereit, nappal adtuk a Marcinak, egy ablaktalan garázsban dolgoztunk Zuglóban, a Cserebogár utcában, azért, mert kicsi lakásunk volt, minden pénzünket az izraeli utakra költöttük, és terápiára, és tulajdonképpen ekkor lendült be Marcinak a beszédfejlődése, értelmi fejlődése, és akkor oda, abba az ablaktalan zuglói garázsba 7-8 gyerek érkezett a Marci logopédiai óvodájából, és elkeseredett szülők könyörögtek, hogy vállald el az én gyermekemet is, az enyémet is, az enyémet is. Mert ekkor ott, ebben a szakaszban egy látványos ugrás történt a Marci beszéd és hát értelmi állapotában. Hát így éltük a következő 14 évünket, ezt a eszközgazdagító programrendszert, közvetített tanulási tapasztalatot tanulgattuk, ennek a klinikai változatát Izraelbe, és minden pénzünket a akkor még malév eláll járatokra, illetve hát terápiára és albérletekre költöttük, és így onnan a garázsból indult a GEM központ, és amikor már 8 gyerek oda járt, akkor a férjem mondta, hogy hát talán bérelni kéne valamit, és így indult a GEM. Senki nem akart semmit alapítani, ez egy nagyon szerves fejlődés eredményeképpen jött létre. Mindig azt kerestük, hogy mi az, ami tudomány alapú, mi az, ami a tudomány próbáját is kiállta, valid, és valójában nagyon hatékony, értelmileg megsérült, beszédükben is vontatottan fejlődő, mozgásokban is nehezen fejlődő gyermekeknek. És hát tulajdonképpen így 22 évvel később, most már valóban 3 helyszínen is működünk Budapesten, nagy, hogy mondjam, reveláció volt számomra, amikor én Izraelbe hallottam, hogy need creates capacity, hogy a szükség az nagy kapacitást eredményez, és hát valóban a mi életünkben is azt látom, hogy ez egy misszióvá alakult. Nagyon nagy volt a szükségünk, ezért én pillanatok alatt ledoktoráltam angolul, és kognitív pszichológiából vizsgáztam, Csapó Benő professzor úréknál angolul írtam a disszertációmat, és számos külföldi kutatócsoport munkájába kapcsolódtam be, és ezek további lehetőségeket nyitottak, a világban sokfajta terápiás rendszert megismerhetünk, és ezek közül számosat behoztunk, adaptáltunk Magyarországra, és hát egy tudományos alapú, de mégis gyakorlati munka indult, és ez nagyon szép, mert egyik megtermékenyíti a másikat, a hétköznapokból, esetekből táplálkozik az, hogy hozzá tudunk járulni a tudomány gazdagodásához, de nyilván a tudomány által bebizonyított dolgokat pedig lehet a valós életben alkalmazni. Hát most 20 feletti nemzetközi centrumnak adjuk a szakmai tanácsadást, és itt Európában, számos országban azért vagyunk felelősek, hogy sok-sok ilyen centrum tudjon nyílni, hogy a gyermekek és felnőttek, akik valamilyen tanulási, memória, agysérülési, vagy demenciás, vagy hasonló problémákkal küzdenek, megfelelő és nagyon magas szintű ellátást tudjanak kapni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Buhács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk.
Akkor beszéljünk egy kicsit a kognitív képességről, definiáljuk ezt, hogy a hallgatók is tudják, illetve hogy pontosan milyen problémák azok. Értem itt például az ADHD-t, ha jól tudom, vagy a diszes problémákat, amelyekkel önökhöz fordulnak.
A kognitív szó az megismerő tevékenységet jelent. Tulajdonképpen azért az izraeli modellek közül sok intelligencia alatt azért az érzelemnek a világát is érti, hiszen ugyan van értelmünk és van érzelmünk, de valójában az értelmi képességeink, hét nagy ilyen feldolgozó rendszerről beszélek elsősorban, óriási hatással vannak az érme másik oldalára, hogy az érzelem világunkban szorongást vagy boldogságot, bátorságot vagy félelmet élünk át kihívásokkal teli helyzetekben vagy probléma megoldás esetén. És ez valahogy együttműködik. Egy gondolatban is, azt mondják a kutatók, hogy talán 100 000-nél is több gondolatunk van naponta, de mindig van egy gondolatban egy logika, egy értelmi rész, és mindig tapad hozzá érzelem. Olyan nincsen, hogy egy gondolat csak logikai, vagy csak érzelmi. Tehát nagyon fontos, hogy ez azért együtt megy, és együtt kezelendő. Nyilván minél magasabb műveleti dologra vagyok késztetve, annál jobban szabályoznom kell az érzelem világomat, mert hát ott szakad a cérna, érzelmileg is. Na most hát ezt a kompetencia érzetet mindig meg kell adni a terápia során is. Alapvetően valóban figyelemzavarban, ADHD-ban, ez ugye járhat hiperaktivitással, de lehet hiperaktivitás nélküli figyelmetlenség is. Tehát klasszikus neurobiológiai ADHD-ban érintett gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozunk. Jelenleg már amerikai programokkal is dolgozunk. A BrainRx program például nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, de nagyon nagyszerűen kiegészíti azt, illetve van olyan eset, hogy a gyógyszer mennyiség kisebb lehet, mert ha jól megerősítjük a kognitív képességeket, a figyelmet, annak az összes összetevőjét, a fenntartott figyelmet, a megosztott figyelmet és a szelektív figyelmet, hogy mennyire rebbenékeny a figyelme valakinek, akkor lehet, hogy mondjuk a stimulánsokból kevesebbet kell fogyasztania. Vagy bármilyen más ADHD-ban használatos gyógyszerből. Gyakran ugye szívgyógyszereknek a mellékhatásait használják ki, tehát off-label alkalmazásban használnak más típusú gyógyszereket is, ilyen beta-blokkolókat is a figyelemzavar megsegítésére. Na most számos olyan esetünk is van, hogy egyáltalán nem kellett már a gyógyszert alkalmazni, használni. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a klienseknek 50%-ánál kell, gyógyszer 50-nél nem, de már ez is nagyon nagy eredmény. És valóban tanulási nehézségek esetében is kiváló ez a program. Ugye az olvasászavar az is egy spektrum. Ha már diszlexiáról beszélünk, az már ugye nagyon, és hát annak is vannak specifikus tünettanai, és annak mindnek érvényesülni kell ahhoz, hogy azt diszlexiának hívhassuk. Ugyanígy a diszkalkulia, tehát a matematikai nehézségek esetén is validan, tényleg tudományos alapokon használhatjuk ezt a programot, diszgráfiában ugyanígy. Használhatjuk szinte minden területre kiterjedő tanulási zavar esetén is, illetve hát keményebb kórképeknél is, mondjuk agyi sérülésnél, TBI ugye angolul a neve.
Valamilyen baleset következtében az agy sérülése tekintetében.
Pontosan, valami behatolt az agyba, igen, igen. És használhatjuk stroke utáni rehabilitációban is. Aztán nagyon sokszor használjuk agyrázkódások után is. Nem könnyű téma, de például kemoterápiás kezelések után is, ha valaki érzi, hogy megromlottak az agyi képességei, akkor nagyon szépen tud ez a program működni, és újra húzalozza a neurális húzalokat, és hát ugye az agyi öregedésben is nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Az 50 feletti korosztály esetében ugye ott már a memória, munkamemória van, hogy nem olyan fitten működik, és hát egészen most is 83-4 éves néni jön hozzánk, úgyhogy az idősebb, a silver korosztályt is validan kezelhetjük ezzel a programmal.
Erről még a későbbiekben szeretnék részleteiben beszélni, de most térjünk vissza oda, hogy hogyan is ismerhetjük fel a problémákat, mert minden ott kezdődik, hogy a szülő, vagy adott esetben a pedagógus hogyan ismeri fel ezeket.
Attól függ, hogy milyen helyzetről, állapotról van szó. Mindegyiknek más a tünete. Én éppen ezért a válaszomat azzal kezdeném, hogy hangsúlyozzam a kognitív méréseknek a fontosságát. Tehát ha mondjuk gyermekről van szó, vagy akár magunkról is. Ugye ha gyermekünk van, akkor szinte természetes, hogy elviszük a védőnőhöz, bizonyos paramétereket ő ellenőriz, elviszük a gyermekorvoshoz, ő is ugye megvizsgálja a gyermeket. Na de miért nem visszük el óvodáskorban? Már vannak rendkívül édes, aranyos, az a nevük, hogy szükségletalapú mérés, tehát nagyon-nagyon barátságos hangulatban zajlik, van személyes része, ma már picit a tabletre is rá tud ütni az óvodás. Tehát olyan módon van ez, hogy egy icipicit a digitális korszakból is van belecsatolva, nyilván felnőtt pszichológusok jelenlétében, de csak jóra használjuk a technológiát. Akármit is csinálunk, ez a korszak már digitális korszak. Amit megfigyeltek a kutatók, hogy csökkenti a szorongást a gyermekekben, ha mondjuk egy ilyen eszközzel dolgozunk, mint semmilyen hajtogatós papírceruza alapú teszteken, és valóban 7 nagy kognitív képesség dönti azt el, hogy a gyermekemből milyen felnőtt lesz, merre megy a sorsa, és ezt nem győzzük hangsúlyozni. De azt gondolom, hogy akár általános iskolás korban is egy képességmérés mindenkinek jár, mert ezek ma már 50 percesek. A Gibson teszt egy nagyon-nagyon szép élmény minden egyes gyermeknek vagy felnőttnek. Megnézzük mindazt a 7 rendszert, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelmi szabályozásért felelős, és az, hogy milyen a figyelmemnek az állapota, mind az összes összetevőjének az állapota, milyen a munkamemória, milyen a feldolgozási sebesség, a beszéd észlelés, az összes nyelvi képességemnek az alapja, a humán emberi hangzó észlelés, ezt úgy mondjuk, hogy auditív feldolgozás, milyen a formáknak az észlelése, ez a vizuális feldolgozás, milyen a hosszú távú memóriám, és így tovább, ezek mindent eldöntenek. És az a nehézség a korunkban, hogy a legtöbb gyermeknek rendkívüli mértékben farkasfogazott a profilja. Van gyönyörű 80-90 percentilises érték is, és van sokszor 10-20-as értéken másik képesség, és az pontosan elég ahhoz, tehetséges gyerekekről lenne szó, de valami mégis visszahúzza őket, és ez sokszor makulátlan, gyönyörű IQ ellenére, de mégis ott van benne a működésükben, és gyakran mérünk 120-as, 120 feletti gyönyörű IQ-t, és mégis ennek a 7 képességnek az állapota dönti el, hogy a tanulás hogyan tud zajlani. Tehát ez e közül, a 7 rendszer közül igazából egy, a logika és érvelés korrelál rendkívüli mértékben a végső IQ pontszámmal, a többi nem. És így lehet, hogy valaki magas IQ ellenére, de mégis mondjuk figyelmetlenséggel, figyelemzavarral küzd. Aztán lehet, hogy valakinek olvasási nehézségei vannak. Nem jó a munkamemóriája, nem jó a hallási feldolgozása, már is 2 rendszerből egy nagy pecsét van az illető életében, még akkor is, ha ezt nem nevezzük, vagy nem nevezhetjük diszlexiának, de hát éppen elég az, hogy a szövegeket nehezen tudja feldolgozni, mivel a magyar oktatás az rendkívüli mértékben szövegtan alapú, és az alaptanárképzésben nincsen benne az, hogy hogyan kell ezeket felismerni. Tehát a kérdése nagyon-nagyon jogos, úgyhogy én azt gondolom, hogyha vezetni úgy lehet kimenni, hogy 6-9 hónapokat tréningezzük magunkat, hát akkor miért nincs az, hogy egy 50 perces mérés, ezek gyakran ma már azért ilyen 50-70-100 ezer forint körül elérhetőek, Tehát, hogy nagyon alaposan meg kellene nézni. És sajnos az van, hogy az iskola rendszer túlterhel, nincsen erre lehetőség. Azért vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy az első osztályba beülő gyerekeknek közel a fele iskola éretlenül kerül az iskolapadba, és az, hogy visszafogják egy évet, az nem oldja meg a problémát. Tehát csak egy kicsit, egy 3-5 hónapig kellene belenyúlni a kis idegrendszerükbe, pozitív módon értem ezt, és már is ki lehetne kerekíteni azt, hogy ők zökkenőmentesen veszik az akadályokat később. Így, mivel ez ilyen vontatott, jellemzően harmadikos, negyedikes korban fordulnak hozzánk legelőször a szülők, és ott már olyan mennyiségű anyagokat kell megtanulni, és gyakran egy hatodikos földrajztanárnak pedig nyilván nincsen arra kapacitása meg ereje, hogy ő azt méricskéje, hogy most ő a földrajztanulásra ad jegyet, vagy ő egy szövegértési problémával találkozik. Tehát erre egy 30-as fős osztálylétszám mellett nincs mód igazából. Szóval maradjunk annyiban, hogy a gyermekek nyilván jeleznek, hogyha egy gyerek nagyon hárítja az iskolába járást, esetleg szorongás jeleket észlelünk, fáj a hasa, rágja a körmét, hát akkor már nagyon-nagyon masszívan ott szokott lenni, hogy valamelyik képességgel nagy baj van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.